már 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
A Kossuth Rádió Nagybajonban FM 105,2. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Hogy mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Második rész.
Levél amerikai nagybácsimhoz. Kedves William bátyám, bocsásson meg, hogy oly régóta nem írtam, van már vagy 6 esztendeje, de hát nem igen lehetett, mert mindenféle közlekedési és egyéb zavarok voltak itt nálunk Európában. Különben semmi baj nem történt, és én nagyszerűen érzem magam. Még mindig író vagyok, amiért ön eleinte neheztelt is rám, de remélem, hogy most már megbocsát, sőt örül, hogy a pálya bevált, és szépen jövedelmez, már persze az itteni európai, sőt magyarországi viszonyokhoz képest. Állandóan dolgozom, mint mi itt mindnyájan, ki a maga mesterségében. Hol regényt, hol színdarabot írok, alig győzöm a sok munkát, annyira elhalmoznak rendeléseikkel a kiadók, akik nyakra főre vásárolják igen magas honoráriumért a legértékesebb műveket, és remek kiállításban finom, famentes papíron adják ki azokat, az itteni kedves közönség pedig oly mohón vásárolja őket, mintha élelmi cikkek lennének. Azon fölül, hogy a kiadók és virágzó lapok, s még virágzóbb folyóiratok már szinte elviselhetetlenül nem hagynak békén a rendeléseikkel, azon fölül még az itteni irodalmi viszonyok is szakadatlan munkára serkentenek engem és másokat, mert pompás sajtószabadság van, amelyben az író úgy érzi magát, mint illatos langyos fürdőben. Kiki azt írhatja, amit akar, azt akarhatja, amit gondol, azt gondolhatja, amit csak tud gondolni. És egyes kollégák a lapjaikban állandóan írásra buzdítanak, különösen egy Új nemzedék címűben, oly kedvesen és meghatóan, hogy a buzdításoknak nem lehet ellenállni, és az ember még akkor is írna, ha semmit sem fizetnének érte. Na de meg is van aztán a látszata mindezeknek. Pompás új ruhákban járok, sétálok az utcán, ahol barátságosan és jó indulattal mosolyognak rám az emberek, és én őrájuk, mert hát én is nagyon szeretem ám őket. Általában itt nálunk ez a jó indulatú mosoly most divat, s valóságos hóbort. Aztán kitűnő, többfogásos ebédeket eszek végig, színházba járok, udvarolok a leányoknak, van hozzá időm és kedvem, ragyogó felöltőm gombjukában őszi rózsát hordok. És nem csak én élek ilyen jól és szépen, hanem mi pestiek mindnyájan megelégedettek is vagyunk, a fejünkre vajat kenünk, és vasárnap délutánonként egy nagy lekvártóban ladikázunk, alkonyatkor a szemközti házak lakói egymásnak puszit integetnek. Pénzem is van bőven. Kölcsönöket is osztok szét a barátaim között, bár azok nincsenek arra rászorulva, hanem itt nálunk az is divat, hogy az emberek egymástól tréfából kölcsönöket, 10, 20 és 50 koronákat kérnek holnapig, amiben az a jól sikerült tréfa, hogy sem holnap, sem azután nem adják meg, ami miatt van is aztán kazagás. Hát ezzel tulajdonképpen mindent el is mondtam magamról, ami önt, kedves bácsikám, érdekli. A mama is jól van. Ő mostanában, bocsánat a kifejezésért, lumpol. éjszakázik. Nem úgy, hogy fönnmarad, hanem éjjel 2 órakor fölkel, és elmegy az itten szokásos népünnepélyekre, amelyeket szén- és fakereskedések előtt szoktak tartani. De helyne, egy kis szívességre kérném önt. Én itt írom levelemet egy kávéházban, a tárcámat pedig otthon felejtettem. Nincs nálam pénz. Legyen szíves, kölcsönözön nekem holnapig 1000 dollárt. Küldj el postafordultával, meg fogom adni pontosan. Ha nem, hát átköphet rám az óceánon. A pénzre okvetlen szükségem van, hogy a cechem kifizethessem, és 5 cigarettát vegyek, mert az aranycigaretta tárcámat is otthon felejtettem. Postafordultával okvetlenül számítok a pénzre. Tiszteletem, szeretettel üdvözlöm, hű unoka öccse, Ben Lajos.
Az elefánt. Az elefánt a legnagyobb szárazföldi állat, de csak a felnőtt elefánt, mert egy igen kis elefánt például jóval kisebb, mint egy igen nagy víziló. Az elefánt úgynevezett állatkertekben fordul elő, a föld minden nagyobb városában, amiért is az elefánt hazája szélese világ, amiben a művészhez hasonlít. Állatkert nélkül csak kis Indiában és Afrikában fordul elő, amiért is azok, akik elefántvadászatra indulnak Pilisvörösvárra, kénytelenek néhány nyullal beérni. Az elefánt igen rossz kedvű állat. Már kicsiny korában állandóan megnyúlt orral járkál, ezért aztán az orra úgy is marad, és ormány nevet vesz föl. Jókedve úgy szólván csak akkor van, ha ütik, mert bőrének vastagsága miatt az ütést nem érzi, s ezen jó ízűt röhög. Az elefánt hangja trombita harsogáshoz hasonlít, ami megtévesztően hasonlít ahhoz, amiről az olvasókönyvek, mint az elefánt hangjáról szólnak, s amiről azt mondják, hogy hasonlít a trombita harsogáshoz. Az elefánt füvel, szénával, kölessel és rizssel táplálkozik. Barbár erkölcséről tesz tanúbizonyságot, hogy megjelenik a rizsföldeken, telezabálja magát és fizetés nélkül távozik. Az elefánt testi ereje óriási, hallatlan nagy terheket elbír, de 10-szer annyit ő sem bír el. Az elefánt igen sajátságosan iszik. Beledugja ormányát a vízbe, éppen úgy, mint a nagyorrú kávénénikék a kávéba, de aztán a kávénénikéktől eltérőleg teleszívja az ormányát, és azt nem hagyja csak úgy visszacsöpögni a kötényére, hanem igenis belespricceli a szájába. Amiben bizony a disznóhoz hasonlít, nem mintha a disznó is így tenne, hanem mert ez már mégiscsak illetlenség. Az elefánt betegségei közt leggyakoribb a nátha, képzelhető mekkora náthája szokott lenni. Az elefánt igen okos állat. Volt például egyszer egy szabónak egy elefántja. Ez olyan okos volt, hogy amikor a szabó elment hazulról, az elefántot otthon hagyta, és a kaput bezárta. Az elefánt, mikor idegenek akartak bemenni a szabó udvarába, nem eresztette be őket, mert nem is tudta volna kinyitni a kaput, meg nem is tudta, hogy be akarnak menni. Az elefánt az állatkertben a hátán egy trónusszerű alkotmányt cipel, amibe egy leány és egy férfi beleül, és a szerelemről csevegnek. Ekkor az elefánt az úgynevezett elefánt szerepét játsza. Az elefántot robbanó golyóval vadásszák, amire nagyon dühös. Életkora igen magas. Egy tudós egyszer sokáig figyelt egy elefántot, amint az 200 évet élt egyfolytában. Persze előbb is meghalhat, de csak akkor, ha valami olyan különös baj történik vele, amit egy elefánt se bír ki.
Az én karácsonyfám. Kedves Jézuskám, én már a 30. évemen rég túl vagyok, de a lelkem még gyermeki. Szeretem a karácsonyfát, a játékot és az ajándékokat, szeretném tehát, ha nem feledkeznél meg rólam az idei karácsonykor. Hozzá kérlek nekem egy szép karácsonyfát és apró kis vackokat játszani, és mivel már mégis öregebb és így okosabb is vagyok a többi gyermekeknél, ne haragudj, ha mindjárt megmondom, hogy az egész dolgot hogyan szeretném én. Neked már a költségbe vered magad, és hozol, úgyis mindegy, nem igaz? Hát hozz kérlek egy jó nagy fát, szép nagy gyertyák legyenek rajta, olyanok, amik nem csak fényessé, hanem meleggé is teszik a helyet, ahol felállítják a karácsonyfát. Mivel a szobába nem férne el, az almási térre tervezem. És kérlek, sejem papírosba pakolva ne szaloncukor legyen, mert azt, mióta sokat cigarettázom, nem szeretem, hanem nagy széndarabok legyenek, rút szalámik, fehér kenyerek. A fa aljában ne kiskocsik és építőkockák legyenek, hanem nagy villamoskocsik, mert tudod, olyan rossz itt Pesten a közlekedés. Mindet átadnám aztán, amikor már meguntam velük játszani a városnak, hadd gyerjenek a körúton, és a villamos akarom mondani a Váci körúton. Az építőkockák helyett hozzál, tudod, olyan barakokat, ahol szegény emberek lakhatnak. Majd én úgy játszok velük, a barakokkal, hogy szegény embereket teszek beléjük. És a fa alatt legyen nagy kisznikben sok szén, és nem bánom, roskenyér és főtt marhahús és krumpli. Sok, sok, sok. Ja, igen, ezt majd elfelejtettem. A fán babák és ólomkatonák helyett vékony zsinórokon háborús generálisok és diplomaták lógjanak. Nem baj, ha a gyertya, amint olvad, a fejükre is csöpög. És olyant is szeretnék, tudod, amit szoktál vinni kisfiúknak, hogy viszel nekik egy gumibabát, egy parányi gumiembert, amit megnyomnak és sír. Na, hozd el nekem, kérlek, Ludendorffot. Majd én mindig megnyomom úgy, hogy éppen olyan szépen fog sírni, mintha gumiból volna. Ez nagyon szép játék lesz. Nagyon jól fogom vele tölteni az idei nevezetes karácsonyt.
A sas. A sas ragadozó madár, ami azt jelenti, hogy ha egy sast csirizzel bekerünk és a falhoz vágjuk, hát oda ragad. Ettől a tulajdonságától teljesen függetlenül a sas kisebb élő állatokkal táplálkozik. A sasnak sokféle fajtája van, amelyek színre és nagyságra különböznek egymástól, legkisebb a mezei sas vagy kánya, legnagyobb a kőszáli sas, bár van kis kőszáli sas is, amelyik csak évek múltán, ha már megnőtt, lesz nagy kőszáli sassá. A sast sasok nemzik, és ez mindaddig így is lesz, amíg Núbia párduca nem fog szülni egy gyáva nyulat. A sas igen bátor madár, a nálánál gyengébb állatokat, amelyek védekezni képtelenek, halálukat megvető bátorsággal végzi ki és eszi meg, amiért is a madarak királyának nevezik. Száraz napos időben látni, amint a sas szép szabályos köröket ír le a levegőben, és mind magasabbra és magasabbra emelkedik, aztán sikló repüléssel zuhan le, csak nem a földig, amiért is a sast a repülőgép félék családjához sorozzuk. Linné megfordul sírjában. A sast nagy előszeretettel vadásszák, ami úgy történik, hogy a fészke közelében lesbe áll a vadász, megvárja, amíg a sas repülni kezd, akkor golyót ereszt bele, s a sas, ha a golyó talált, motorhiba miatt kénytelen leereszkedni. Akkor a vadász oda megy hozzá, és európai módszer szerint fogjul ejti, azaz agyonüti. A sas igen okos állat, a repülésben kiváló, technikai kísérletekkel is foglalkozik. Föl van jegyezve róla, hogy egyszer egy kis gyereket akarta repülésre megtanítani, amiért is karmai közé kapta, fölvitte a magasba, és eleresztette. A kísérlet nem sikerült. A sas a fészkét csak nem hozzáférhetetlen helyeken, igen magas fákra rakja, ahová, anélkül, hogy a fatörzsét még külön beszappanozná, nem mászhatnak föl a fészek rabló suhancok. Ide rakja a nőstény sas a tojásait, nehogy a rossz emberek rántottát csinálhassanak belőlük. A sas hangját víjogásnak nevezik, mert hasonlít a civakodó öregasszonyok hangjához. A sasnak olyan éles szeme van, mint a sasnak. rendkívül messzire lát. És amikor a magasban kering, a legkisebb állatot is meglátja, és lecsap rá. Ez ellen az állatok úgy védekeznek, hogy sokan vannak, és mivel a sas közülük csak egyre csaphat le, a többiek ezáltal kimaradnak a vízből, sőt, még jól is mulatnak az úgynevezett áldozat pehjén. A sassal közeli rokon a keselyű, ami tulajdonképpen nem más, mint egy olyan sas, amely döglött állatokat eszik, ami nagy ízléstelenségre, de kitűnő gyomorra val. A keselyűk még nagyobbra is megnőnek, mint a sasok, legnagyobb köztük a kondor keselyű, amely az Andeszek vagy Andok hegyláncaiban tanyázik, amit ezért Undok hegyláncnak is szoktak nevezni. Úgy a sasnak, mint a keselyűnek, élettartama igen hosszú, néha 100 év is, ami azonban a madarak kellő időben való lelövésével redukálható. A madarak e családjához tartozik még a griffmadár, amely található a mesekönyvekben, és amely táplálkozik a mesekedvelő emberek butaságából, tehát élettartama örök. Életük a törvények védelme alatt áll, amennyiben vadászásukat, azaz a buta emberek agyonütését mindenütt szigorúan tiltják. Igen szimpatikus a sasok közt a kétfejű sas, amely csak döglött állapotban látható, s hajdan címereken tanyázott.
A hangya. A hangya nagyságára és színére nézve különféle. Leggyakoribb nálunk Európában a kis fekete és a valamivel nagyobb vörös hangya. A trópusi vidékeken pedig vannak nagy, sőt óriási hangyák, sárga és szürke színűek is. Kék színű hangyák nincsenek, ami a természetnek minden gazdagsága mellett is némi szegénységre vall. A hangyák igen fejlett társadalmi életet élnek. Jól működő szervezettség alapján dolgoznak együtt, s még szép tőlük, hogy kórusban nem énekelnek, és nincs külön szaklapjuk. A hangyák a föld alatt élnek, pompásan kiépített lakásokban, és egy kis tölcsér alakú nyíláson átjönnek a napvilágra, amely nyílás körül kis dombocska látható, amit a föltúrt föld alkot. Egy ilyen tölcsérnyílás és a közeli másik tölcsérnyílás között kis utacska vonul. Ezen közlekednek a hangyák szép sorban, mint a katonák. Hogy milyen gonddal vannak ezek az utak építve, azt mutatja az is, hogy némelyiknek a mentén hatalmas fák is vannak, különösen azoknak a mentén, amelyek nagy fák tövében húzódnak. A kis föld alatti lakásokban a hangya nyáron át télre való táplálékot hord össze, amiből az látszik, hogy igen okos állat. Nem csoda, mert hiszen a feje majdnem olyan nagy, mint a potroha. Márpedig bizonyos, hogy például ön is okosabb lenne, ha a feje akkora lenne, mint a törzse. Aztán még azt is mutatja ez a megbocsátható áruföldhalmozás, hogy a hangya igen előrelátó állat. Ami már azért is csodálatos természeti tünemény, mert a szeme oldalt van. A hangyák által alkotott kisdett társadalmakat hangyabojnak nevezik. Ezek a kis társadalmak igen harciasak. Ha például egy ilyen bojba belekerül egy hernyó vagy gyík, a hangyák rámásznak és agyonmarják, fölfalják. Ezért helyes dolog, ha valaki az ilyen bojra rálép és széttapossa. Aki harcol, az ellen harcolni kell. Vannak ilyen ronda hangyabojok a világon. Kár, hogy nincs mindegyikre egy megfelelő, óriás csizmás láb. A nőstény hangyák minden nap egy tojást tojnak. A hangyatojás fehér és viszonylag igen nagy, mert majdnem akkora, mint a hangya egész testének a fele. A nőstény hangya igen szerény állat, mert azt a nagy tojást csöndesen minden kotkodácsolás nélkül tojja. Nem úgy, mint a nagyszájú tyúk, aki az aránylag kis tyúktojás miatt akkora gezérezt csap, hogy nem is lehet csodálni, ha egy tyúktojás olyan sokba kerül. A hangya élettartama eddig még ismeretlen. Egy igen kiváló természettudós egyszer meg akarta állapítani, s ecélból figyelni kezdett egy fűszál árnyékában fekvő hangyát. Két évig figyelte, de akkor megunta a további figyelést, és megfigyelésének eredményéről írt egy 70 éves munkát, amelyben kimutatta, hogy a hangya legalább két évig okvetlenül elél. Később azonban egy másik, még kiválóbb természettudós kimutatta, hogy az első számú kiváló tudós megfigyelése értéktelen, mert hitelesen megállapította, hogy az általa megfigyelt hangya már a megfigyelés első pillanatában döglött volt.
A potyka világ szemlélete. Egy társaságban találkoztam a potykával. A mai nehéz időkről volt szó, a nagy drágaságról, a korona romlásáról, Európa gazdasági kríziséről. És arról a csekéségről, hogy nincs mentség, nincs kivezető út. Kommunizmus, szocializmus, semmiféle izmus nem segít rajtunk állatokon, magyarázta Potyka. Így pedig csak azt tud megélni, akinek vagyona van. A nagy tőkések, azoknak még mindig jól megy. A kis ember elpusztul. A potyka is elpusztul. Hiába az a természet rendje, hogy a nagy hal fölfalja a kis halat. Ez így van nálunk halaknál, de így van önöknél, embereknél is. Legfőjebb nem tudják, nem veszik észre, mert a dolog nem oly egyszerű az önök komplikált társadalmi életében, mint nálunk. Nálunk persze a maga primitívségében s egész brutalitásában érvényesül ez a természeti törvény. Én, mint potyka, úszkálok a vízben, jön a csuka és fölfal. Ezzel kész, és ez ellen nincs mentség. De hát önök elégedettek? Önök potykák belenyugodtak a természet kegyetlen rendjébe? Kérdeztem én kíváncsian. Dehogy vagyunk elégedettek? Dehogy nyugodtunk bele e kegyetlen rendbe? Felelte a potyka. Akkor hát mégiscsak törik valamin a fejüket, hogy ez igazságtalanságon változtassanak? Persze, hogy törjük. De mi nem eszelünk ki semmiféle rendszert. Mi nagyon jól tudjuk, hogy a lényegen nem változtathatunk. Mi egészen kis praktikus célokra törekszünk, csupán kissé korrigálni akarjuk a nagy törvényt. Hogyan? Hát kérem, én például egy laboratóriumban dolgozom, s azt az élettani és vegytani feladatot akarom megoldani, hogy uszonyainkon rettentő szöges karmok nőjenek, a testünket bevonó nyálkás anyagnak pedig valami más, méreggel tetézett összetétele legyen. Ha ezt a feladatot megoldottam, mondhatom, hogy mi potykák boldogok leszünk. Maradjon a változtathatatlan törvény, hogy a nagy hal fölfalja a kis halat. De viszont kapjon a nagy hal tőlünk olyan gyomormérgezést, hogy abba dögöljön bele.